Most pedig hallgassuk meg Isten ígéjét Lukács evangéliumából, a 11. fejezet 9. versétől a 13. versig terjedő szakaszban.
Én is mondom nektek, kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és az zörgetőnek megnyittatik. Ugyan melyik apa az közületek, aki a fiának követ ad, amikor az kenyeret kér, és kígyót ad, amikor az halat kér? Vagy ha tojást kér, vajon skorpiót ad-e neki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Jöjjetek testvérek, imádkozzunk. Mennyei atyánk, a Jézus Krisztus által köszönjük neked ezt a szép vasárnap reggelt, köszönjük a tavasz közelettét, és köszönjük azt, hogy eljöhettünk ma a te házadba, hogy hívtál bennünket. Azért hívtál, mert tudod, hogy tele vagyunk kérdésekkel, tele vagyunk megválaszolatlan kérdésekkel és kérésekkel, és nehézségekkel is. De köszönjük, hogy ide hozhattuk őket. Köszönjük, hogy te magad bíztatsz arra, hogy zörgessünk. Olyan nagy bennünk a kérdés, a szívünkben kiáltanánk hozzád, Uram, hogy figyelj ránk, és te már sokkal hamarabb oda tekintesz ránk, mint ahogy bennünk megfogalmazódik ez a kérdés. Olyan jó, hogy így jöhetünk hozzád, hogy így is jöhetünk hozzád, hogy azt akarjuk neked elmondani, ami a legnehezebb. Köszönjük, hogy bátorítasz bennünket ezekre a percekre, hogy ideültetsz magad mellé, és azt akarod, hogy megértsük ma is, hogyha zörgetünk, akkor te meghallod, és fogsz válaszolni is a mi föltett kérdéseinkre. Kérünk, Uram, hogy így nyisd meg a szívünket, a szívünk ajtaját, hogy ott megterhessen a lelkünk a te jelenléteddel. És olyan jó, Uram, hogy ígéred a te szent lelkedet is, hogy ma is kitöltöd ránk. Így légy közöttünk, Uram, így szólíts meg bennünket egyen-egyenként, hogy ne legyünk árvák, hogy valóban benned új életre találhassunk. Könyörüljél így rajtunk, Uram, és te áldj meg bennünket. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét a 130. Zsoltár 3. és 4. verseiből olvasom. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor, de nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Amen. A 171. dicséretünket énekeljük, megáll az Istennek ígéje. Isten igéjét az előbb felolvasott szakasz egyetlen verséből olvasom, Lukács evangéliuma 11. fejezetének 13. versében a következőként szól hozzánk az Úr. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Amen. Foglaljunk helyet. Amikor látogatóba megyek valakihez, akkor van egy bevett rendje ennek a dolognak. Ugye bemegyek, kezet fogunk, bemegyünk valamelyik szobába, leülünk, de szeretném elárulni zárójelben, hogy ilyenkor az én szemem egy kicsit mindig a könyvek felé tántorodik. Mindig kíváncsi vagyok, hogy egy lakásban, egy családban az emberek milyen könyveket olvasnak. És az egyik ilyen látogatás alkalmával megláttam egy könyvet, amire jó nagy betűkkel az volt ráírva, nem tudok imádkozni. És amikor ezt megláttam, akkor úgy nagyon magam elé tudtam képzelni az írót, aki átélte ennek a nyomorúságát, hogy nem tud imádkozni. Vajon van-e valaki a másik oldalon? Hallja-e, amit mondok neki? Érdekli-e egyáltalán, amit mondok neki? Hogyan szólítsam meg? Mit mondjak el? És az egésznek a vége az, hogy ez az egész nekem valahogy nem megy, nem tudok imádkozni. Azt gondolom, hogy nem az író volt egyedül ezzel így, hanem nagyon sokan templomba járó emberek ismerik ezt az érzést, hogy igen, olykor-olykor nekem is megy az imádság, amikor itt vagyok, akkor talán egy kicsit könnyebb, de egyébként azért ez nem olyan könnyű dolog. Nagyon sokszor ugyanezt éljük át, mint ez az író, hogy nem tudok imádkozni. Ennek a felolvasott igének a bátorítása célja. Jézus úgymond azt akarja, hogy amikor eltávozunk innen, akkor azt tudjuk mondani, hogy most már tudok imádkozni. Sőt, ne csak ezt mondjuk, hanem ez így is legyen. Nekünk ez magunktól nem megy, de Jézus megtaníthat rá bennünket, képessé tehet rá. Hát ennek érdekében három gondolatot szeretnék kiemelni ebből az ige szakaszból, kicsit utalva a korábbi szavaira is Jézusnak, de tudjuk, hogy itt egy beszédről van szó, tehát nem lehet ezeket teljes mértékben elszakítani egymástól. Az első gondolatnak azt a címet adtam, hogy tanulók és tanítványok. Talán jobb lett volna, hogyha az összekötő szó nem az és, hanem a vagy. Tanulók vagy tanítványok. Mit jelent ez a két szó? Mi a különbség a két ember között? Úgy a legkönnyebb megérteni, hogy a tanuló elszenvedi a tanítást. A tanítvány pedig keresi a tanítást. Hadd mondjak egy egyszerű példát, mindannyian jártunk iskolába, én is jártam iskolába, és az egyik óra nagyon megmaradt bennem, ez a kémia óra. Egy nagyon idős, de nálam magasabb hölgy tartotta ezt az órát, igazi amazon lelkületű és fizikumú hölgy, nálam mélyebb hanggal, és nagyon jól szétvált a társaság. Voltak emberek, akik megpróbáltak elbújni előle. Ott ültünk persze a padokban, de próbáltuk kikerülni a kérdéseit. És amikor kellett rá válaszolni, akkor is hát nagy félve feleltünk neki, tehát mi elszenvedtük a tanítást. De voltak olyanok, akik meg nagyon szerették ezt az órát, annak ellenére, hogy zajlott le. Hozzáteszem, hogy sokat kiabált ez a néni, és dobált is minket krétával. Ennek ellenére voltak olyanok, akik nagyon szerették, és ők voltak az igazi tanítványok, mert ők nem csak úgymond részt vettek, hanem még azt is megkérdezték, hogy és milyen versenyek vannak. Milyen kémia feladatokat oldhatok még meg azon kívül, ami kötelező. Tehát a tanuló elszenvedi a tanítást, a tanítvány pedig keresi. Na most azért tartottam ezt fontosnak megjegyezni, mert a tanítványok életében is felfedezhető ez a két szakasz, és egészen máshogy állnak hozzá az imádsághoz az egyik és a másik szakaszban. Amikor a 12-es kört Jézus kiválasztotta, akkor ők még csak tanulók voltak. Nagy lépést tettek, ott hagyták az otthonukat, odaszegődtek Jézus mellé, nem is mentek haza, legfeljebb nagyon ritkán, de ekkor mégiscsak tanulók voltak. Még nem voltak olyan elkötelezettek, mint később. Honnan tudjuk ezt? Amikor Jézus a mi atyánkot megtanította nekik, erről két helyen olvasunk a Bibliában, először a Máté evangéliumában, később itt Lukácsnál. És fontos látni, hogy a kettő között időben nagy különbség van. Mert amikor Máté evangéliumában a hegyi beszéden belül elhangzik Jézusnak ez a tanítása, az rögtön a szolgálatának a kezdetén történt. Magyarul Jézus kiválasztotta a 12-t, elkezdett tanítani, felvitte őket egy hegyre, ment még egy tömeg is vele, és elkezdte őket úgymond magától tanítani, mint egy a tanmenet szerint elkezdte őket az imádságra tanítani, éppen ezért nála látjuk úgymond a labdát pattogni, ő a kezdeményező, És így is kezdődik a mi atyánk a Máté evangéliumában, ti azért így imádkozzatok. Jézus kezdeményezi a tanítást, a tanítványok, akik ekkor még csak tanulók voltak, pedig csupán meghallgatták. És azt látjuk, hogy különösebben nagy hatást nem ért el bennük. Tehát a következő egy-két évben rengeteg értetlenséggel találkozunk a részükről, nem igazán értették meg az imádságnak a lényegét. Ugyanakkor az az imádság, amit itt mond el Jézus Lukács evangéliumában, ez már közvetlenül azelőtt van, hogy bevonulna Jeruzsálembe, megkezdődne a nagy hét, és feláldozná önmagát a kereszten. Tehát ez már a szolgálatának a vége, a harmadik év. És nézzük meg, hogy hogyan kezdi Jézus ugyanazt a mi atyánkot icipici változtatásokkal megtanítani. Nem ő megy oda a tanítványokhoz, és mondja, hogy ti azért így imádkozzatok, hanem az egyik tanítvány megy oda hozzá, nyilván a többieknek a nevében, és ezt mondja, Uram, taníts minket imádkozni. Tehát azt látjuk, hogy tanulóból tanítványokká váltak. Most már nem csak elszenvedik, hanem keresik is a tanítást. Kialakult bennük egyfajta belső motiváció. Azt gondolom, hogy ha valaki szeretne megtanulni imádkozni, akkor ott is el kell telnie egy időnek. Amikor hittanórákon tanítjuk a gyerekeket imádkozni, vagy otthon családban, akkor ott is azt látjuk, hogy hát sokszor leutánozzák a szavainkat, hogy ezt így kell csinálni. Amikor megtanítjuk úgymond, hogy asztalnál mit kell mondani, evés előtt, meg evés után, azt is úgy szépen begyakorolják, mint egy verset megtanulják, és utánunk mondják. Lehet, hogy már nélkülünk is el tudják mondani, de mégsem válik ekkor még igazán személyessé. De aztán eljön az az időszak, amikor valaki már egy jó ideje jár Jézussal, és elkezd belülről megváltozni, elkezd belülről érdeklődni, hogy na jó, eddig tanították nekem az imádságot, de most már szeretném tényleg tudni, hogy mi ez a dolog, meg hogy működik. A kérdésem tehát az, hogy van-e ilyen belső motivációnk? Tanulók vagyunk még, akár évtizedek óta, még mindig csak tanulók vagyunk, elszenvedjük, hogy most én itt állok a szószéken, és beszélek. Most ne válaszoljon senki, ez egy költői kérdés volt. Vagy pedig tényleg tanítványok vagyunk, és szeretnénk, hogy Jézus személyesen tanítson meg nekünk ezzel kapcsolatban valamit. Ha valakinek nincs személyes megérintettsége, belső motivációja, annak én mondhatok itt bármit, meg olvashat bármit a Bibliában, meg különböző imádságos könyvekben, nem fog segíteni. Az ilyen ember pontosan úgy van vele, mint az a diák, aki jelentkezik egyetemre, nem akar tanulni semmit, de kell neki egy papír. Tehát sokan szeretnének tudni így imádkozni, hogy nem teszek én ezért semmit, különösebben nem akarom megerőltetni magam, egyszerűen csak szeretnék eljutni arra a szintre, ahol látom, hogy mások is vannak. Tehát legyen egy belső motivációnk, hogy ezen az úton végigmenjünk. Tehát ez a helyes imádság első lépése, a belső motiváltság. A második lépés az, hogy ezek a tanítványok rendszeresen hallották Jézust imádkozni, és ez óriási hatással volt rájuk. És most nem a mi atyánk szövegére gondolok, hanem arra, amit 3 éven keresztül tapasztaltak. Hogyan imádkoztak maguk a tanítványok, vagy a farizeusok, vagy bármely más zsidó ember abban az időben? Hát volt a hivatalos imádság órája, akkor kiálltak, és elmondták, amit el kellett mondani. A szavaik sokszor teljes mértékben hidegek voltak, nem igazán jelentettek semmit. Ezt a fajta imádságot ismerték korábban a tanítványok. És mit tapasztaltak Jézusnál? Hát egyrészt látták őt a nap minden részében imádkozni. Jézusnál nem az volt, hogy na most muszáj imádkozni, ezért leterítem az ima szőnyeget, vagy mit tudom én micsodát, és elkezdek imádkozni, mert ez kötelességem, hanem azt látjuk, hogy Jézus olykor-olykor teljesen spontán módon visszavonult a hegyre, egyedül maradt, és azt mondta, hogy szeretnék imádkozni. Nem azért, mert a kötelességem ez, hanem azért, mert szeretnék. És amikor a tanítványok ezt látták, akkor nem csupán úgymond tudomásul vették, hogy igen, most Jézus eltűnik, és imádkozni fog önmagában, hanem sokszor szemtanúi voltak ennek. És azért ez nem lehetett semmi élmény, amikor valaki látja Jézust imádkozni. Abban az időben egyrészt nem úgy imádkoztak az emberek, mint ma. Nem úgy, hogy tedd össze a két kezed, csukd be a szemed, és akkor senki nem vesz észre ebből semmit, hanem abban az időben az emberek rendszerint állva imádkoztak, kinyújtották így a kezüket, ezzel azt jelezték, hogy most Isten előtt állok, és kész vagyok elfogadni tőle az áldásokat. Jézus is minden bizonnyal így imádkozott, és ami nagyon fontos, hogy hangosan imádkozott. Abban az időben az emberek rendszerint hangosan imádkoztak. Gondoljunk Anna imádságára, aki ugye Sámuelnek az édesanyja volt, és magában imádkozott, ez nagyon ritka volt abban az időben. És azt hitte róla a főpap, hogy részeg, és azért mozog csak így a szája. De abban az időben az emberek rendszerint hangosan imádkoztak. És Jézusnak le van jegyezve néhány imádsága az evangéliumokban. Na most, ha ezeket úgy elképzeljük magunk előtt, hogy Jézus kiáll, és tényleg az atyával beszélget, és ezt látják a tanítványok, akkor el tudjuk képzelni, hogy ez mekkora hatással van rájuk. Próbálom valahogy a különbséget szemléltetni az egyszerű, sokszor nagyon is nem működő imádság, meg Jézus imádsága között. Biztos voltunk már valamiféle előadóteremben, ott néha be kell állítani a mikrofont, és amikor az előadó oda megy, megkocogtatja, és azt mondja, hogy mikrofon próba. Na most van imádság, ami ilyen, hogy beleszólok a mikrofonba, nem akarok vele megszólítani senkit, nincs is igazi üzenete, csak elmondom, hogy mikrofon próba. Jézus üzenete olyan, mint amikor oda megy a mikrofonhoz, és elkezd beszélni a hallgatóságnak. Ő ott konkrétan az atyával beszélgetett, és ezt megirigyelték a tanítványok. Jó értelemben véve megirigyelték. És ezért kérték, hogy taníts bennünket imádkozni, mert látták, hogy mit jelent ez éveken keresztül. Hadd mondjam el, hogy az én ima életemben az egyik áttörési pont az volt, amikor láttam kicsi koromban édesapámat imádkozni. De nem úgy, hogy ő most hívott volna engem, hogy akkor imádkozzunk együtt, hanem úgy, hogy egyszerűen majdnem benyitottam már a szobába, de éppen ilyen üveges ablak is volt rajta, és éppen bepillantottam, láttam, hogy térden állva imádkozik. És akkor tudtam, hogy ez egy igazi imádság. És akkor már nem nyitottam be. Mert úgy gondoltam, hogy ezt a beszélgetést nem szabad megzavarnom. És onnantól kezdve én is arra törekedtem, hogy ilyen imádságban lehessen részem. Hát hadd kérjek mindenkit arra, hogy egyrészt tanulmányozzuk Jézus imádságait, hogy mi is lássuk, hogy így is lehet. Illetve hadd mondjam a szülőknek, meg mindenféle embernek, aki valamiféle vezető pozíciót betölt, hogy nagyon sok múlik rajtunk, hogy a gyermekeink hogyan fognak imádkozni. Látják-e, hogy ez nekünk fontos, hogy nem csak kipipáltuk, hanem valóban beszélgetünk Istennel. Tehát a helyes imádságnak a második lépése, hogy tanulmányozzuk Jézus imádságait, mert így is lehet. És a harmadik gondolat, amit szeretnék megosztani, az az Isten képnek a szerepe. Mekkora szerepe van az imádságban annak, hogy milyennek látjuk Istent, akit megszólítunk. Hadd olvassak fel egy viccet. Nyuszik a kertjében megnőtt a fű, gondolta, le kéne vágni. Eszébe jut, hogy a farkasnak van fűnyírója, hát elkéri. Elindul, s eszébe jut, lehet, hogy a farkas nem adja. Megy tovább, s gondolkodik. Hát ez a farkas nem egy jó szívű állat, és lehet, hogy nem adja. Ballag tovább, s egyre mérgesebb. Azért nem szörnyű, hogy ez a farkas még arra sem képes, hogy ezt az ócska kis fűnyírót kölcsön adja? Megy, míg megérkezik a farkas házához, ott nagy levegőt vesz, hogy elkérje a fűnyírót, majd azt kiáltja, tudod mit, farkas, tartsd meg a fűnyíródat. Na most ennek az a lényege, hogyha én ilyennek látom Istent, aki távoli, hűvös, kicsinyes, esetleg rosszindulatú, akkor igazából semmi motivációm nem lesz arra, hogy imádkozzam. És vannak emberek, akik állítom, hogy ebben a betegségben szenvednek. Mert megértik az igéből azt, hogy Isten hatalmas. Ő a mindenható, a szent, a tökéletes. És elképzelni sem tudják, hogy ezt az Istent érdekli, amikor mi megszólítjuk őt. Mi érdeke fűződne ahhoz, hogy meghallgasson minket? Miért akarna nekünk bármit is adni? És ez így önmagában egy torz istenkép. Ha Istennek csupán a nagyságát látom, de nem veszem figyelembe a többi tulajdonságát, akkor ez egy torz, hamis istenkép, egy bálvány. Mit mond Jézus? Megtanítja a tanítványainak újra a mi atyánkot. Elmondja ugyanazt, de tudja, hogy mi áll a háttérben, hogy miért nem tudnak imádkozni. Nem az a probléma, hogy nem találják a szavakat. A fő probléma az, hogy milyennek látják Istent. És ezért mondott nekik ilyen példázatokat, amelyeket múlt alkalommal is elkezdtünk már olvasni, és amit most is látunk, hogy Jézus ezáltal bizonyítsa be, hogy az az Isten, akihez imádkozunk, nagyon várja azt, hogy beszélgessünk vele. Mit mond? Azt mondja, hogy van egy példabeli apa, képzeljük magunk elé, bármelyikünk lehetne, mert egy teljesen átlagos ember. Így fogalmazza meg gonosz létetekre. És ez alatt nem azt kell érteni, hogy ez egy különlegesen gonosz ember, nem egy gyilkos, meg mit tudom én micsoda, hanem egyszerűen arra utal Jézus, hogy az emberi természet alapvetően gonosz. Mindannyian ilyenek vagyunk. És ezért fogalmaz, ha tehát gonosz létetekre, ezt mondja mindenkinek, vagyis a tanítványai közül mindenkinek, mit csinál ez a gonosz ember? Szereti a gyermekeit. Tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni. Hát még ebben az elfajult világban is van valamiféle szeretet szülő és gyermek között. Közel sem olyan, amilyennek lennie kellene, de van. Akkor is van. És hogyha az a gyermek kér valamit a szüleitől, akkor az nem pusztába kiáltott szó. Akkor a szülőnek megindul a szíve, hogy én szeretném megadni ennek a gyermeknek, ha képes vagyok rá. És ha enni kér tőlem, akkor adok neki enni. És ez van kiemelve itt konkrétan az igében, hogy amit kér a gyermek, azt adják meg neki enni. Hát aki szülő közülünk, vagy átélte ezt a helyzetet, tudja, hogy hát mi a szülőknek a sorsa sokszor étkezésnél. Odaadjuk a gyerekeknek a legjobb falatokat, és mi vagyunk a konyhamalacok, akik majd takarítunk utánuk. Megesszük a maradékokat. Hát, hogyha egy teljesen átlagos szülő is képes erre, akkor a mi mennyei atyánk, hogy ne venné szívesen, amikor szólunk hozzá? Ezt akarja nekünk Jézus megmagyarázni. És mit mond? Mennyire szeret bennünket az atya? Hát ezt tudjuk, hogy mennyire szeret bennünket az atya. Az egyszülött fiát adta. Ezt olvassuk. Jézus maga mondta, ennyire szereti Jézus a világot, hogy az ő egyszülött fiát adja, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hát ez mennyivel nagyobb szeretet, mint egy átlagos, gonosz, úgymond gonosz szülőnek a szeretete a gyermeke iránt. Hát összehasonlíthatatlan. És mit mond még? Ha imádkozunk, mit ad nekünk szívesen az atya? Ad nektek szent lelket. Lehet ennél többet kérni? Hát lehet, hogy most valaki azt mondja, hogy hát persze, hogy lehet. Egy lottóötös, az mennyivel több? A szent lelket nem látom. De a pénzt azt meg tudom fogni. De miről beszél Jézus, amikor azt mondja, hogy ad nektek szent lelket? Hát az azt jelenti, hogy Isten bennetek fog lakni. Hát ennél többet, mint hogy a végtelen Isten bennünk fog lakni, És ő tanít minket, ő vezet minket, ő vigasztal, ő állít talpra, hát ennél többet nem lehet elképzelni. És ezt mondja Jézus, hogy az Atya ezt nagyon várja, szóljatok hozzá, és ő ezt szívesen megadja nektek. Tehát az imádságnak a harmadik lépése a helyes istenkép. Lássuk ilyennek a mi Urunkat, aki szívesen veszi az imádságainkat. Tehát összefoglalom, nagyon sokszor átéljük, hogy nem megy nekünk ez az imádság, hogyan lehet ezen segíteni. Hát egyrészt a tanulói fázisból át kell lépnünk a tanítványi fázisba, hogy mi magunk vágyakozzunk a tanításra, ne csupán elszenvedjük, hanem mi magunk keressük, hogy mire akar bennünket Isten tanítani. Tanulmányozzuk Jézus imádságait. Ezek az imádságok igazi beszélgetések az Atyával. Nem hideg szavak, hanem igazi beszélgetések. És a harmadik, hogy mi is alakítsunk ki egy olyan istenképet, ami úgymond Jézus istenképe is volt. Ő Atyának szólította az Isten, előtte mások ezt nem tették meg. Ő volt az, aki bevezette ezt a képet Istennel kapcsolatban, hogy ő a mi Atyánk hitáltal. És így tekinthetünk rá. És aki így tekint rá, annak megújul az ima élete. Hát ezeket a gondolatokat forgassuk magunkban, és imádkozzunk is azért, hogy amit most úgymond megtanultunk, az ne csupán a fejünkben legyen ott, hanem váljon gyakorlattá is nálunk. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére. A 475. dicséret első versszakát énekeljük el. Imádkozzatok és buzgón kérjetek. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, úgy szeretnénk úgy beszélgetni veled, ahogy Jézus is tette, illetve teszi mind a mai napig. Köszönjük, Urunk, hogy te valóságosan itt vagy velünk, hogy nem csupán postán adjuk fel az imádságainkat, ami majd valahol távol, talán célba ér, hanem tényleg itt vagy velünk, láthatatlanul, de nagyon is valóságosan. Köszönjük, Urunk, hogy így mehetünk hozzád, és így szólíthatunk meg téged. Köszönjük, Urunk, hogy amikor valamiért hálát adunk neked, akkor teljesen természetes módon elmondhatjuk. És köszönjük, hogy amikor megvalljuk a bűneinket, akkor ugyanúgy pirulhatunk előtted, mint ahogy más ember előtt pirulunk, ha ugyanerre sor kerül. Köszönjük, Urunk, hogy amikor a kéréseinket tolmácsoljuk neked, akkor is ugyanezzel a természetességgel fordulhatunk hozzád. És olyan jó tudni, Urunk, hogy te végighallgatsz bennünket, nem fordítod el a füledet, nem unatkozol, nem foglalkozol közben valami mással, hanem teljes mértékben ránk figyelsz a gyermekeidre. Urunk, köszönjük, hogy tanítgatsz bennünket az imádságra. Tudjuk, Urunk, hogy sosem leszünk olyan tökéletesek ezen a téren, amilyen imádságokat mondjuk Jézus is mondott, de köszönjük, hogy van előrelépés. Köszönjük, hogy te meg tudod erősíteni a hitünket. Köszönjük, hogy te képes vagy úgy bemutatkozni nekünk, hogy vágyakozzunk a veled való beszélgetésre. Kérünk, Urunk, hogy nevelj minket ezen a téren. Olyan sokszor nem élünk ezzel a lehetőséggel, és elzárjuk magunkat minden áldás útjától. Kérünk, Urunk, hogy hadd tudjunk minden nap sok időt veled tölteni. Hadd tudjunk formálódni lélekben, gondolatban, érzelmeinkben, akaratunkban. Urunk, a te közeledben az ember mindig jó irányba formálódik. Kérünk, hogy ebben segíts minket. És kérünk, hogyha lenne bármi, ami elszakítana minket tőled, akár külső dolog, akár valami belső kísértés, te látod, mennyire nem tudunk ezen önmagunktól úrrá lenni, de te képes vagy erre is. Nagyon kérünk, hogy védj el tőlünk minden akadályozó tényezőt, és vonj minket közel magadhoz. Kérünk, Urunk, hogy taníts minket imádkozni. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet.